folytatjuk a Vésztőmágori történelmi emlékhelyen készült riportot. A beszélgető társaim továbbra is Nagy László András, a múzeum intézményvezetője, Nagy András Balázs intézményvezető helyettes és Buzás Gergely régész művészettörténész. Visszatérve a középkorra, ugye mondta azt, hogy ez egy nagyon jelentős középkori nemzetségi monostor. Mennyire ismerjük a korai nemzetségi monostorokat a Kárpát-medencéből?
Hát ismerünk párat, de úgy tűnik, hogy sokkal több van, mint amennyiről így régészetileg információink vannak. Lényegében a 11. század közepétől kezdve nagyjából 100 év alatt a legtöbb nagyúri nemzetség fölépítette a maga monostorát, és hát ezek nagyrészt olyan bencés monostorok voltak, mint amilyen ez a Csolt monostor is. Nyilván a nemzetség jelentőségéhez, gazdagságához mérten kisebb vagy nagyobb egyházakat hoztak létre. Úgy tűnik, hogy ez egy eléggé tipikus helyszín. Nagyon sokszor főleg alföldi területen, valamilyen halmon, dombon, általában erődített helyszínen és egy udvarház közelében vagy udvarház mellett építették fel ezeket a monostorokat. Ugye van olyan például kifejezetten egy várban áll, ugye ez a például a Nagyecsed-Sárvár monostor esetében, és hát ezek a monostorok, ugye a magyar művészettörténet írások egy nemzetségi monostoroknak nevezte őket, ma már inkább magánegyházaknak, magánmonostoroknak nevezzük, hiszen itt általában mindig egy személy az alapító, aki a saját tulajdona ként kezeli ezt a monostort, de később az ő utódai, ugye, és megöröklik tulajdonképpen a monostort, és így válik aztán a nemzetségnek egy ilyen kultikus központjává. Ide temetkeznek a nemzetség tagjai, és ez nagyjából a 13. századig, ugye ezek mindig fennmaradnak, és hát virágzó egyházi helyek lesznek. A 13. században aztán ezeknek megindul a pusztulásuk, a kisebbeket sokszor már elhagyják a szerzetesek, és a legtöbb az a késő középkort plébánia templomként éri csak meg, ellenben a nagyobbak, mint amilyen Csolt monostor is, végig a középkor végéig bencés monostorként működnek, sőt, ugye még a késő középkorban is bővítik őket, építkeznek hozzájuk, de azért ezeknek az igazi nagy virágkora az egyértelműen a 12. század.
Itt egyébként megtalálták az udvarháznak a maradványait, tudjuk, hogy hol állt?
A templomtól délre előkerült egy korai kőépület, amit később belefoglaltak a monostor épületbe. Ez egy kétosztatú ház volt, hogy ez most monostornak épült eleve, vagy pedig eredetileg ez egy udvarháznak épült, és később adták át a család tagjai a szerzeteseknek. Ezt elég nehéz eldönteni. Ez nem egy egyedi eset. Szinte mindenhol a korai periódusban egy ilyen önálló, különálló kő vagy téglaépület a magja ezeknek a monostoroknak, és nem igazán egyértelmű, hogy ez eredetileg tényleg a szerzetesek vagy a földesúr szállás helyéül szolgált-e. Az biztos, hogy a későbbiekben ez már a monostornak az épülete lett, és ezt bővítgették, és úgy tűnik, hogy itt már a román korban, már a 12. században kialakul az a klasszikus kolostor négyszög egy belső kerengővel övezett udvarral, ami hát így a középkori kolostor egyik legjellegzetesebb vonása, de sok olyan eset van, ahol ezek a kolostor négyszög kiépítése csak jóval később a 14.-15. századba kerül sor.
Most egyébként ennek a felújításnak a keretében hozzányúlnak a templomnak és a kolostornak is a kőanyagához. Ahogy emlékszem rá, már egy évtizeddel ezelőtt is volt, ahol omlottak a téglák és láthatóan cserére szorultak.
Igen, hát apróbb karbantartások azért történtek a romkonzerváláson, de véglegesen nincsen megoldva a helyzetük. Hát a távlati tervek ugye első lépcsőfoka az a kiállítás és az a pincének a műtárgyvédelmi környezet kialakítása, a pinceszigetelés, tehát a kiállításnak és a környezetének a rendbetétele volt, és hát van még két további lépcső is a terveink között, amire egyelőre még forrás nincsen, de hát nyilván arra fogunk törekedni, hogy ez a későbbi ebben megvalósulhasson. Ja, a romkonzerválásnak két olyan fázisát gondoltunk el, ami azért még részleteiben kidolgozandó, de aminek a lényege az lenne, hogy a rom maradványait, tehát a fal maradványokat egy épülettöm kialakításával szemléletessé tenni a látogatók előtt, ami helyenként zárt, helyenként nyitott, de fedett terekkel adná vissza a monostor épületnek az épülettömbjét, illetve ugye statikai okok miatt, mert ugyanis a pincének a területe ugye az a halomba van belevágva, és pontosan a templomok alatt, a középkori templomok alatt helyezkedik el, tehát statikailag ott már egy ilyen jellegű épületrekonstrukció nem lehetséges, de esetleg egy vászszerkezettel, szintén egy fedett vászszerkezettel a régi kődíszeknek a rekonstrukcióit belógatva esetleg egy hálós szerkezetre, ehhez hasonló elképzeléseink vannak, hogy a látogató számára is összeköthető legyen a kiállításnak, meg ennek a romterületnek az anyaga.
Ugye az elején azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ugye most nagyon nagy a forgalom itt a területen, de hát ugye ezek nem látogatók, hanem munkások. A látogatók mikor jöhetnek majd? Tavasszal?
Igen, hát március 15-től november 15-éig szokott nyitva tartani a hely, és 2024. március 15-én remélhetőleg kinyit az új, megújult kiállításra látogatók előtt.
Évente egyébként nagyjából hányan keresik föl vésztőmágort?
Ez nagyon változó, de a 7-8 ezertől a 15 ezerig. Hát átlagosan mondhatjuk azt, hogy egy 9-10 ezer fő látogatja a helyet. Ebben a rendezvények nincsenek benne, ami még külön. Hát van egy nagy rendezvény, ami ugyan nem a miénk, a város szokott egy mágori fesztivált tartani augusztus 20-a környékén. Hát ott van 10 ezer fölötti, vagy több 10 ezeres látogatószám is. Illetve nekünk vannak kisebb, a hely profiljához jobban illeszkedő, katonai hagyományőrző, illetve 19. századi vásári hangulatot idéző rendezvényeink. Itt is azért éves szinten egy olyan 2-3 ezer fő meg szokott fordulni ezeken a kisebb rendezvényeken is.
A vésztőmágori történelmi emlékhelyen Nagy László Andrással, a múzeum intézményvezetőjével, Nagy András Balázs intézményvezető helyettessel és Buzás Gergely régész művészettörténésszel beszélgettem. Hamarosan Veszprémben a tavaly átadott, felújított Lackó Dezső múzeumban folytatjuk a műsort.